Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd továbbra is azt, hogy vajon mi lesz majd az öbölmenti országok turizmusával, általában a turizmussal a világban, hova lehet menni majd biztonságosan a nyári időszakban, mi történik majd Dubajjal, és vajon az ott rekedt turisták hazajöttek-e már, hallhatnak majd érdekes repülőjegyárakról is, aztán megnézzük azt is, hogy egyáltalán érdemes-e repülőre ülni, és lehet-e ezt biztonságosan tenni az elkövetkezendő időszakban. Az biztos, hogy mivel még mindig nagyon sok külföldi munkavállaló és néhány olyan turista, aki még mindig nem tudott hazajönni, el akarja hagyni a térséget, emiatt nagyon-nagyon megdrágultak a jegyárak egyébként, hiszen csak szakaszosan van nyitva eleve a repülőtér is, hiszen a polgári légiközlekedésnek nem mindig nyitják meg a repteret, és hát ilyen 1 millió forintban mondom, 1 millió 200 000 forint közötti jegyárakról lehet hallani, és hogyha pedig valaki Dohában rekedt, és elutazna, akkor hogyha véletlenül kap helyet még, és egyáltalán tud új jegyet venni, hát akkor is egy millió fölötti összegről beszélünk, de hát többségében még mindig pótolni próbálják azokat a járatokat, amelyek már el kellett volna, hogy induljanak korábban. Bár sokan hazajutottak már, a túlnyomó többsége az embereknek hazajött alternatív útvonalakon, Dubaj esetében többségében átmentek Ománba és onnan. Hogyha pedig megnézzük azt, hogy Izraelben mi történt, akkor nagyon sokan átmentek Jordániába és Ammanból hazajöttek valamilyen repülő jegy kombinációval, bárhogyan, és az exotikus úti célokról is rengetegen hazajöttek, hiszen aki Nepálba volt, elment Indiába, Indiából hazajött Bécsbe, ez egyébként 650 000 forintnyi összegbe fájt legalább, hogyha pedig valaki mondjuk elment Kínába és Kínából próbált meg hazajönni Budapest irányába, vagy Európa irányában, akkor olyan 1 600 000 forintos repülőjegyárról beszélhetünk. Van, aki Tájföldről rögtön kellett a válság után, hogy hazajöjjön, neki 2,5 millió forintba került a repülőjegyár. Úgyhogy iszonyatos, hogy milyen árak vannak. És hát az biztos, hogy olyan 1 millió körüli repülőjegyárakról beszélhetünk, így tényleg ilyen árak, horror árak, még regionális viszonylatokban is, amik jellemzőek. És látjuk azt, hogy óriási a kapacitás hiány bizonyos térségekben, mert hogy az Emirates meg a Qatar Airways a flottájának a jelentős részét a földön kényszerül tartani a biztonsági kockázatok miatt. És azt is látjuk, hogy a háborús övezet közelsége miatt a légitársaságok biztosítási prémiumai a tízszeresére nőttek. És hát persze ezt is az utasokra hárítják, úgyhogy emiatt is nőttek a repülőjegyárak. A másik oldalon azt is látjuk, hogy hosszú távon, hogyha ez így marad, akkor biztos, hogy még azok a árak is megnőnek majd, amelyek a közelebbi úti célokra visznek minket, hiszen biztos, hogy ehelyett a tervezett mondjuk közel-keleti vagy jó pár más országokba tervezett utak helyett Olaszország, Spanyolország, Horvátország, tehát ezek a térségek lesznek majd népszerűek az európai utazók körében, és az ideérkezőknek is magasabb repülőjegyárakkal kell számolniuk. Meg azzal is számolniuk kell, hogy mivel nagyon nagy lesz a kereslet majd a nyugat-európai célpontok iránt, ezért itt meg fog nőni a szállásköltség is, tehát a szállásárak is vélhetően növekedni fognak majd már a mostani nyári szezonban is. Úgyhogy nagyon furcsa szezon lesz, és még nem tudjuk, hogy mi a vége ennek, nem tudjuk, hogy meddig tartanak a harci cselekmények, ami alapvetően meghatározza azt, hogy mi lesz majd az elkövetkezendő időszakban a térségben, és mi lesz a nagy átszálló központként működő Dubaj, illetőleg Doha területén. Mehetnek-e majd az átszálló járatok, mehetnek-e az Emirates, a Qatar Airways gépei. Az isztambuli légitársaság, a török légitársaság, a Turkish Airlines megy, tehát közlekedik, az is egy nagyon nagy légitársaságán nőtte ki magát, és fontos átszállóközpont lett Isztambul is. A mai egy órában mesélek majd Önöknek érdekes történeteket a visszajutásokról, meg arról, hogy hogyan mentek át más országokban olyanok, akiknek a krízizónából el kellett menniük, meg olyanok is, akik távolabbi területeken kint rekedtek. Mivel az iráni légtér lezárva, a Törökországon áthaladó forgalom megduplázódott, és a Budapest-Antalya-Returia gyára is 2026 nyarára már 250 ezer forint körülre alakult, tehát ez a tavalyhoz képest mint egy 40%-os emelkedés. De már láttuk azt, hogy tavaly is, meg előtte is a gazdag orosz turisták nagyjából Bodrumot, Antaliát, Alanyát, Larát, Aksut, Marmariszt választották, és már akkor felverték a luxusszállodák árait. Hát most látjuk azt, hogy a korábbi 180-240 ezer forintos hotelárról most ez megint csak picit feljebb ment, és sokan azért bizony azokat a térségeket nem látogatják, ami most veszélyes, mert hogy Törökország NATO-tag és biztonságosnak számít, de azért lássuk be, hogy a keleti határok közelsége miatt a délkeleti ország részben bizony nem mennek igazából turisták, pedig régebben volt azért itt forgalom, de félnek attól, hogy azért Törökország sem teljesen mentes a konfliktusoktól emiatt, ugye. És hát még korábban Ciprus a stabil sziget volt, hát az biztos, hogy itt is azért a brit-ciprusi katonai támaszpont támadásai miatt azért megcsapant az érdeklődés a nyári időszakra. Bár korábban Ajanapa meg Pafosz környékén a szállodák nagyon nagy foglaltsággal műzemeltek, tehát ilyen 90%-os foglaltsággal, tehát lényegében azért voltak bőven itt ezeken a helyeken érdeklődők, akik szerettek volna jönni, de hát látjuk azt is, hogy azért Ciprus se tartja mindenki annyira biztonságosnak, és Larnaca meg Pafosz repülőterei azért bőven pörögnek, és látjuk azt is, hogy drágultak a repülőjegyárak is, a korábbi 30-40 ezer forintos repülőjegyárak már a múltat képviselik, most már 100-140 ezer forintért megyünk, hogyha megyünk. És hát érdekes az is, hogy azért Ciprus összességében sokak számára most egy kicsit egy bizonytalan úti céllá vált, bár hangsúlyozzák, hogy nem az és biztonságos, de hát nyilván nem mindenki így gondolja, aki reggel arra ébred, hogy működnek az elhárító rakéták, de természetesen nem tudhatjuk, hogy majd mi történik, és továbbra is fogják-e az ottani légibázist támadni, és egyáltalán mi lesz ennek a végkifejlete. Montenegro, Albánia, Bulgária, véletlenül ezek az úti célok népszerűek lesznek nyáron, hiszen ide autóval is el lehet jutni Közép-Kelet-Európából, Nyugat-Európából. Véletlenül a belföldi turizmus is megnövekszik majd jó pár országban, sokan csak kisebb útra hajlandóak majd. Véletlenül a tavak környéke, Balaton, Gardató szintén népszerű lesz. Svájc, mint úti cél eddig is népszerű volt a vendégek körében, és ez valószínűleg tovább növekszik. Tehát a turizmus nem fog leállni, nem megy el az embereknek a kedve az utazástól a nyári időszakban, csak máshova mennek majd. Máshova helyezik a hangsúlyt, tehát menni fognak, azt látom, és sokan mennek még többen autóval, akik korábban esetleg úgy tervezték, hogy majd ők repülővel utaznak valahova, azok közül sokan azt mondják, hogy inkább mégiscsak az autót választják, mert akkor bármikor haza tudnak jutni, és a kerozinárak szeszélyenek sincsenek kitéve, és hát látjuk azt is, hogy közelebbi úti célok népszerűek, az elérhető úti célok, meg a válsággóchoz képest nyugatabbra fekvő úti célok. Egyébként, aki egzotikus utazásokra vágyott, és lett volna foglalása olyan helyre, ahová mondjuk Dohán vagy Dubajon keresztül ment volna, Katarra vagy Emirates-szel, vagy esetleg a térségbe ment volna, ők jelentős részben mondjuk Közép-Amerikába vagy más nyugati területekre helyezték a hangsúlyt, és akkor oda mentek inkább. Tehát nem mondták feltétlenül le, hanem csak átstruktúrálták azt, hogy most akkor hova menjenek, az úti célt választották meg. Persze az is kérdés egyébként, még ha már az utazás után tartunk, hogy mi lesz a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseivel, hiszen jó magam is egyébként az elmúlt időszakban minden labdarúgó VB-n ott voltam, tehát ott voltam a németországi VB-n, 2006-ban, 2010-ben szintén voltam Afrikában, 14-ben voltam Brazíliában, 18-ban Oroszországban, utána pedig voltam Katarban is, a koronavírus járvány utáni időszakban, amikor végül megrendezték a katari VB-t, tehát nagyon sok VB-n voltam, és imádom ennek a hangulatát, hát most ugye ez a Mexikó, Egyesült Államok, Kanada közös rendezésű VB, hát már itt nézegettem, hogy milyen meccsek lesznek, és hát az iráni csapat is játszott volna az Egyesült Államok területén, hát igazából valószínűleg oda nem fognak fognak menni. Most azon dolgoznak állítólag az illetékesek, hogy mégiscsak menjen az iráni csapat, de Mexikóban játssza le a mérkőzéseit, és hogyha esetleg tovább jut, hát akkor azt is majd átstruktúrálják, hogy akkor ott valahol játszanak, és akkor Mexikóba elmennének, és így gyakorlatilag a sportolóknak is jó ez, és a szervezésileg sem azért egy megoldhatatlan történet. Nyilván az Egyesült Államok területére valószínűleg nem fognak menni az iráni sportolók, úgyhogy ez is érdekes kérdés. Meg hát az is érdekes kérdés, hogy vajon a biztonsági kockázata a labdarúgó VB-nek mekkora lesz most ebben az időszakban. Hát ez egyébként remélhetőleg nem magas, hiszen a foci azért inkább összeköti az országokat, nemzeteket, mint hogy szétválasztja. Tehát az is kérdéses, hogy ez majd hogy alakul. Mi korábban egyébként egy Budapest és New York elérhetősége mondjuk a foci VB idején a nyári időszakban hát olyan 350-400 forintos árakról is beszélhetünk, hát most meg ilyen 1 millió forint körül lett. Tényleg ez is elég durván változott, a szállásjegyárak is változtak, ugye biztonsági felárak is vannak, és a másik kérdés ugye, hogy 2034-es VB meg Szaúd-Arábiában lenne, és hát lássuk be, hogy a jelenlegi konfliktus közvetlenül fenyegeti Szaúd-Arábia óriási sportberuházásait. Tehát már most felmerült a kérdés, hogy képes lesz-e Szaúd-Arábia arra, hogy 2034-ben majd biztonságos legyen, amikor látjuk azt, hogy minden háborúnál azt gondoltuk, hogy majd 2-3 hét, meg 1-2 hónap, aztán azért sokáig velünk maradt az orosz-ukrán konfliktus is. És hát a válság miatt a futurisztikus stadionok és a turisztikai megaprojektek finanszírozása és építése is lelassult, mert hogy a forrásokat a védelemre meg a válságkezelésre összpontosítják, és arra figyelnek, hogy felszálljanak a gépek, és elfogó rakéta legyen mindegyiken, nem pedig arra, hogy hogyan épülnek az új stadionok. Úgyhogy egyelőre ez is érdekes kérdés. Minden esetre a magyar szurkolók számára a 2026-os amerikai VB szinte elérhetetlenül drágává vált, úgyhogy ez is érdekes, de emiatt persze sokan inkább más meccsekbe gondolkodnak, hát ott is aztán lett az utazási költségekben egy 30-40%-os áremelkedés. Úgyhogy brutális ez a drágulás minden téren, azt látjuk. És hát azt is látjuk, hogy nehéz is megszervezni most ilyen pillanatban úgy az utakat, hogy az, abba, ott mindenben biztosak legyünk. Az viszont kétségtelen, hogy az az utazási kedv, ami jellemezte a tavalyi évben a világot, de főleg Európát, az megmaradt. Az európai utazások mintegy 20%-kal bővültek 2025-ben, 2024-hez képest. Most már nem, hogy elértük, de sok esetben meghaladtuk a koronavírus járvány előtti szintet. Érdekes egyébként az észak-európai országok és területek térnyerése. Itt van olyan úti cél, ahol 35-40%-os emelkedést is láttunk. Persze még mielőtt azt mondjuk, hogy hú, hát mindenki északra megy, és a hideget szereti meg a biztonságos helyeket, azért lássuk be, hogy mondjuk egy 5 milliós forgalomnál, 5 milliós vendégszámnál egy 40% az azt jelenti, hogy 7 millióra felment. Például Svédországban, Norvégiában a látogatók száma, hát ez nagyjából Svédországban a látogatók száma, vagy Norvégiában is körülbelül hasonló adatok vannak. Hát látjuk, hogy ez gyakorlatilag 2 millió plusz turistát jelent, és visszatértünk a koronavírus járvány előtti szinthez, vagy egy picit magasabb most a szint. Franciaország esetében 100 millióról 105 millióra nőtt a turisták száma, ez csak 5%-os emelkedés, de ez 5 millió. Tehát igazából itt 5 millióval van több turista, a másik helyen meg 2 millió, ott 40%-kal nőtt, itt meg csak 5%-kal. Ugye érezzük ezt, hogyha nem mindegy, hogy mi a kiinduló számunk, tehát ha eleve nagyon sok turistánk volt, akkor a kisebb százalékos növekedés is jóval nagyobb növekedést jelentett, mint akkor, hogyha a kiinduló számunk alacsony. Úgyhogy azért ezzel együtt kell kezelni, hogy kétségtelenül jelen van a turizmusban az, hogy a hűvösebb úti célok, a skandináv országok, az északi területek, azok népszerűbbek, mint korábban. Tényleg gyorsabb ütemben nő itt a turisták száma százalékos értelemben, mint egyéb úti céloknál, de abszolút értelemben nem tudja felvenni a versenyt a népszerű franciaországi úti célokkal, de nem tudja felvenni az olaszországi és spanyolországi népszerű tengerparti úti célokkal sem egy-egy skandináv úti cél. Tehát ezért az igazság teljes kibontása az ez, hogyha elrugaszkodunk attól, hogy hú, hát 40% az több, mint 5%, hát akkor több, hogyha ugyanakkor a kiinduló pontunk, hogyha nem ugyanakkor, akkor nem több. Tehát az is érdekes, hogy ha már a százalékoknál tartunk, hogy vannak olyan városok is Európában, amelyek nagyon komolyan meg tudták növelni a turista forgalmat. Hát itt is persze jól hangoznak a százalékok, hát hogy hangozzon jól, nos, Alicante meg Budapest az, ami a turisták számát rendkívüli módon meg tudta növelni, tehát ilyen értelemben mi is Európa élén vagyunk, mert Budapestre is rendkívül sokan érkeztek. Itt a közel-keleti válság, ha azt nézzük, hogy hogyan érint minket, akkor azt látjuk, hogy hát már eleve gond, hogyha Izraelből nem tud annyi turista jönni, mint tavaly, mert azért ez több százezeres nagyságot jelentett, amivel csúcsot döntöttünk. Régebben egyébként 80-100 ezer turista jött Izraelből, Magyarországról 40 ezer ment ki durván Izraelbe, tehát jóval többen voltak, akik hozzánk jöttek, mint ahányan kiutaztak, akár turista célból, akár üzleti célból, rokonlátogatás, bármi. De aztán az felment, és mivel hogy Magyarországot, Budapestet rendkívül biztonságos úti célnak tartják azok, akik Izraelből érkeznek, már a világ többi területéhez képest, emiatt gyakorlatilag meg háromszorozódott szinte az idők alatt azok, akik Izraelből érkeztek Magyarországra, Budapestre. Rengeteg sporteseményt is szerveztünk ide, ugye. Tehát ilyen értelemben azt látjuk, hogy nekünk fontos az, hogy ott fel tudjanak szállni a gépek, fontos az, hogy jöjjenek Budapestre, Magyarországra ott az ottani turisták. Tavaly egyébként már kezdett helyre állni a Budapestről érkezőknek a száma is, ha nem is értük el a 40 ezeret, de 28 ezer magyar turista volt Izraelben. Úgyhogy valószínűleg ez a 28 ezeres szám ez nem lesz meg most 2026-ban, de a másik oldalon nekünk nagyon hiányozna, hogyha nem lesz meg mondjuk az, ami tavaly volt az izraeli turistákat illetően, az a szám, de egyébként egyáltalán nem biztos, hogy nem lesz meg, hiszen azért ne felejtsük el, hogy az Izraelben élők a konfliktussal együtt élnek már nagyon-nagyon hosszú ideje. És ez azt jelenti, hogy ők sokkal bátrabban mernek elmenni, utazni, mernek elmenni olyan helyre, amit ők biztonságosnak tartanak, tehát hogyha ott fel tudnak szállni a gépek, és amikor nézzük a flight radart, akkor nem csak azt mutatja, hogy USA Air Force, amikor nézzük, hogy milyen gépek vannak ott a levegőben, hanem azt is mutatja, hogy számos polgári gép is ott van, akkor ők fognak utazni, tehát ez ezen múlik, hogy itt igazából mikor indul meg ismét a forgalom, hogyha ez megindul mondjuk egy hónapon belül úgy, hogy tartósan megnyitják a repülőtereket, és üzemelnek a járatok, akkor fognak jönni. És hát nem lenne jó, hogyha egyébként nem jönnének onnan a vendégek, turisták, mert hogy már így is elvesztettünk rengeteg orosz turistát. Mert az oroszok a hetedik helyen voltak egyébként, a küldőpiacokat tekintve Oroszország a hetedik helyen volt, ráadásul egy orosz turista sokkal többet költött, mint mondjuk akár egy V4 országbeli turista, akár egy osztrák turista, és ez a sok költés az azt jelenti, hogy a bevételekből igencsak hiányzik most az a pénz, amit Hévízen, Hajdúszoboszlón, Sárváron, Budapesten költöttek el az orosz turisták. Egyébként ez a legnépszerűbb négy város a körükben, és ide jöttek rengetegen. Úgyhogy hát most is jöhetnek, meg jönnek is, de sokkal kisebb számban, mert macerás, problémás a bejutás, problémás a légiút. Ugyanakkor abban az időszakban, amikor meg még tudtak jönni, nem volt az ukrán-orosz válság, előtte nagyon-nagyon gyorsan fejlődött, tehát az orosz piac az egy erősen fejlődő piac volt. Az izraeli piac az, mondom, tavaly csúcsot döntött, ha pedig azt nézzük, hogy Kínából mennyien jönnek, akkor azt látjuk, hogy egyre gyorsabban növekszik azoknak a száma, akik Kínából érkeznek Magyarországra. Egyébként volt egy időszak, amikor a tizedik helyre felfért Kína, mint küldő terület a budapesti turizmust illetően, és most is látjuk, hogy ugye 200 millió turistával Kína a legnagyobb küldőpiac a világon, és Magyarországon már most is, hogy a 12. helyen van a kínaiak, a Kína, mint a küldőország, abból a szempontból, hogy hány turista érkezik, és nagyon sok járat van, következésképpen a heti 21 gép, 7 járat, ugye 7 várost el lehet érni már közvetlenül Budapestről, ez nagyon sokat számít, és ez azt jelenti, hogy ez valószínűleg nem csökkeni, hanem növekedni fog. Sokat jelent majd az is, hogyha elindulnak még inkább az Amerikai Egyesült Államok és Budapest közötti régi járatok, és az megint csak megdobja az amerikai turisták számát. Tehát azt gondolom, hogy Budapest biztos, hogy fogja hozni a számokat, Magyarország fogja hozni a számokat, mert biztonságos úti cél, és ezt egyre inkább értékelik a turisták, ráadásul rendkívül árérték arányos itt jó pár szolgáltatás, és sok szegmensben tudunk kiemelkedőt, legyen az a camping, a glamping, legyen az a 3-4 csillag a szállodák világa, vagy az 5 csillag superior világa, mert ott is olyan új szállodáink vannak, amelyek európai szinten is tényleg megállják a helyüket, és nehéz rajtuk fogást találni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy horvátországi turizmus is növekedni fog szerintem még a tavalyi évükhöz képest is. A magyar turisták közül általában olyan 800 ezer szokott úgy dönteni, hogy Horvátországba meg nyaralni. Én ezt jósolom a 2026-os szezonra is, tehát Horvátország lesz továbbra is a legnépszerűbb a magyar turisták körében. Utána pedig jönnek majd azok a látogatások, amelyek, hogyha éves szintet nézzük, akkor ugye Ausztria, hiszen Ausztriába is sokan átmennek kirándulgatni, és rengeteg magyar ide megy, de hát a nyári vakációt illetően ugye Olaszország, ott azon belül Bibione és Jesolo környéke, Kaorle környéke, utána Rimini. Rimini nagyon sokat erősödött, úgyhogy egyre több magyar turista megy Riminibe, és meghódítottuk most már a Fapados légi járatnak köszönhetően Bari környékét, és a Csizma sarkába is nagyon sok magyar utazik, tehát rendkívül népszerű lett az utóbbi időben. Egyiptom alapvetően biztonságos területnek számít, bár közel van a Góchoz, de az árértékarány vonza a turistákat, tehát szerintem Egyiptom továbbra is nagy sláger lesz. Ugyanúgy Tunézia, Marokkó szintén biztonságos terület, és oda is fognak majd menni a magyar vendégek, de Görögországba, Görög-szigetekre is bőven fognak utazni, de Bulgária reneszánszát éli, a Napospart környéke, Nesebar környéke, Burgasz, Várna vonza a vendégeket. Albánia és Montenegró nemrég lett divatos, szerintem ez a divat meg fog maradni a mostani időszakban. Spanyolország, Marbella, a Baleári-szigetek pedig már régóta népszerűek a magyar vendégek körében. Málta hoz egy viszonylag standard szintet a magyar utasforgalomban, tehát oda is bőven azért mennek vendégek, és hát ne temessük el még a törökországi ultra-all-inclusive szállodák világát sem, mert főleg utazási irodákkal azért ide sokan elmennek, hogyha nem tovább, ha nem lesz kiterjedt konfliktus, hanem alapvetően nyugalom lesz ezen a térségen, mert most is egyébként működik a turizmus, mennek a vendégek, és zajlanak az események, és élvezik azt, hogy már most is jó idő van relatíve ott arra felé. Egyébként, ha összességében nézzük a 2026-os kilátásokat, akkor hát azt látjuk, hogy tényleg forrong így turizmust illetően a világ, hát nem csak turizmust illetően, hanem minden téren, és ezek az idegenforgalomra óriási hatással vannak ezek az események minden téren. Nehéz jósolni, nehéz kiszámolni, hogy mi lesz, hiszen a hadászati cselekményektől, az olajártól, a különböző szállítóhajók lehetőségeitől, hogy jutnak el A-ból B-be, attól rengeteg minden függ, és ez azonnal tovább gyűrűzik, mert nagyon érzékeny a turizmus, nagyon érzékeny ezekre a válságokra, viszont a jó hír, hogy gyorsan regenerálódik, tehát azt láthattuk, hogy ha vége a válságnak, akkor utána viszonylag hamar talpra áll, és gyorsan ismét mennek a turisták, ismét mennek a vendégek. Továbbra is azt látjuk, hogy Magyarországról egyébként majd július közepétől utaznak a legtöbben, meg augusztusban, tehát ezek a fő hónapok. Az elő- és utószezonok ugyan népszerűek az olcsóbb árak miatt, de hát sokan még dolgoznak, és hát nagyon sokan pedig a gyerekek miatt nem tudnak elmenni, hiszen a családosok nyilván kötött a programjuk nekik, hogy mikor van szünet az óvodában, iskolában. De azért együtt fogunk utazni ezen a nyáron, és ebben bízom. Nagyon sokan azért vásároltak ingatlant Dubajban, mert hogy egy biztonságos, nyugodt hely, ahol folyamatos a fejlődés, az olajbevételek biztosítják azt, hogy mindig legyen egy kis mozgás, ötlet, éppenséggel a tengerbe is építhetünk pálmafa formájú szigeteket, vagy bármi mást, meg megépíthetjük a világ legmagasabb felhőkarcolóját. Nos, az biztos, hogy az iráni helyzet miatt mind Dubaj, mind Katar, mind Omán, Bahrein, sorolhatnám tovább, nem biztonságos országnak tekinthető jelen pillanatban, és mi korábban a luxus, meg a biztonság oázisa volt, sokan így fogalmaznak, nos, a légi közlekedése javarészt bizonyos időszakokra összeomlott a térségnek, és jelen pillanatban nem polgári légi közlekedésről beszélhetünk jó néhány helyen, hanem arról, hogy éppen a vadászgépek miként szelik át az eget, és hát lássuk azt, hogy a járattörlések és a légitámadások miatt bizony a világ egyik legforgalmasabb csomópontján, Dubajban nagyon sok járatot töröltek, és noha újra és újra megnyitják most a polgári légiközlekedés előtt a repteret, bizony előfordul folyamatában az, hogy a légvédelmi szirénák vagy szólnak, vagy pedig akár halljuk is a különböző légvédelmi rakétáknak a hangját, mert hogy mind balisztikus rakétákkal, mind drónokkal jó pár területet az Egyesült Arab Emírségekben és más helyeken is, mint ismeretes, Irán támadott. Következésképpen hát a szállodák foglaltsága minimális jelen pillanatban Dubajban. A Palm Jumeirah luxus szállodáinak foglaltsága például, hogy ott a Palma szigetnél hát 20% alá esett, de ez is azért van, mert vannak, akik még ott vannak, ott maradtak, ott rekedtek, nem jöttek el, de igazából befelé már alig-alig mennek vendégek, és hát csak az első héten több mint 80 ezer szállásfoglalást mondtak le, és folyamatosan mondják le az utazásokat, illetve nem foglalnak a későbbi időszakokra sem Dubajba. Egyébként a dubai hatóságok állítólag a szállodákat utasították arra, hogy ha kint rekedtek a turisták, akkor ne lakoltassák ki őket, hanem az eredeti foglalási feltételekkel hosszabbítást biztosítsanak, tehát fizetni azért kell érte, de nem lehet őket olyan helyzetbe hozni, hogy mondjuk drágítják, vagy bármilyen más módon ellehetetlenítenék az ott létüket. És hát az is biztos, hogy azért Dubajban, most például egy ismerősöm még leánybúcsúba mentek volna, és hát mondták, hogy hát vajon mehetnek majd leánybúcsúba? Hát ki tudja, hogy meddig tart a fegyveres konfliktus, csak a jóisten látta a jövőbe, és emiatt erre nehéz válaszolni, de az kétségtelen, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészen biztosan el fognak tudni utazni, és nem lesznek járattörlések, vagy nem lesz egyáltalán meggátolva a különböző harci cselekmények miatt az, hogy ők most ott vakációzzanak. És hát azt is látjuk, hogy azért a dubaiak, meg az Egyesült Arab Emirátusok, Abu Dhabi próbál azért tenni, hogy nem legyen teljesen tönkretéve az imázsa Dubajnak, Abu Dhabinak. Amikor influencerek posztoltak, mert hallhattuk azt, hogy bizony keményen felléptek ellenük. Vannak olyanok, akik egyébként azt posztolták, ami ténylegesen ott van és a valóság, de vannak olyanok is persze, akik a mesterséges intelligencia által egy kicsit túltolták a szállodák találatát, mert azért tehát nem omlott össze a szálloda, csak égett ugye, jelentős egy része. Tehát ilyen értelemben azt is vizsgálták, hogy most még meg is tolták a mesterséges intelligenciával az egyébként kritikus helyzetet, vagy pedig csak rossz hírét költötték Dubajnak. De hát hozzáteszem, nem tudom, hogy mi lett a vége ezeknek az eljárásoknak, de az kétségtelen, hogy rengetegen jöttek most Dubajból, és az is kétségtelen, hogy azok, akik ingatlant vásároltak korábban, azok azt gondolom, hogy azért akkora gondban jelen pillanatban azért nincsenek, mert hogy sokan egyébként nem a turistáknak adják ki ezeket az ingatlanokat, hanem ott Dubajban dolgozó vendégmunkások közül azoknak, akik hát nem kétkezi munkát végeznek, hanem mérnökök, valamilyen projekten, építkezésen dolgoznak, fejlesztésen dolgoznak, a kereskedelemben dolgoznak, tehát rengeteg ilyen van, aki Franciaországból, Németországból, Indiából oda megy, és ki tudja fizetni az ingatlan árakat, és nekik szükségesek ezek az ingatlanok, és így itt vannak most, de hogy mi lesz ezekkel a mega elképzelésekkel, az újabb fejlesztésekkel, a kikötő további fejlesztésével, hát ez jó kérdés. És egyáltalán, hogy a vendégmunkásokra ennyire lesz szükség, tehát hogyha minden normalizálódik, akkor mennyi ideig lesz még a turizmus válságban az adott területen. Úgyhogy kérdéses ez is persze, meg hát akik meg ingatlan forgalmazással foglalkoznak, azoknak nagyon nehéz dolguk van, sokan haza is jöttek, mert magyarok közül is foglalkoztak jó páran ezzel, mert hát most nem úgy tűnik, hogy tömegével jönnek az emberek majd, hogy befektessenek és ingatlant vásároljanak Dubajba, mert hát egyszerűen ez a biztonságos luxus, tökéletesen megtérülő beruházás, ez így veszélybe került, mert rendben van, de úgy egyébként ki tudok menni, hogy meglátogassam az ingatlanomat, néha meg jönnek a vendégek egyáltalán majd, és kiveszik albérletként az én ingatlanomat, szóval felvetődnek ezek a kérdések. Az biztos, hogy ha azt nézzük, hogy mit veszít a dubai turizmus, az súlyos dollármilliók, vagy még több, de a másik oldalon meg hát a magas üzemanyagárak miatt, hogyha tudják, vagy tudnának exportálni olajat, földgázt, tehát bármilyen ásványanyagot, de főleg olajat, akkor valószínűleg ezek a bevételek busásan kárpótolnák az idegenforgalom elszenvedett veszteségeit, úgyhogy ilyen téren azért nem érdemes krokodil könnyeket hullatni, hogy szegény Egyesült Arab Emirátusok beliek, de az kétségtelen, hogy azért kemény feladat mindezt megoldani, a logisztikát, a védekezést, a katonai védekezést, a katonai felkészülést, tehát az Egyesült Arab Emirátusok légiereje is azért kemény munkában van, úgy hallani a hírekből. Katarban, ugye Dohában tényleg a dohai nemzetközi repülőtér több alkalomra is teljesen leállt a biztonsági kockázatok meg a légtérkorlátozások miatt, és hát Katar számára a tengeri útvonalak esetleges blokkádja kritikus gazdasági kockázatot jelent, és hát az olaj jár persze az egekbe, de a turisztikai ellátási láncok is megszakadhatnak. Katar egyébként több esetben átvállalta a meghosszabbodott tartózkodás költségeit, legalábbis az biztos, hogy erről nyilatkoztak, de hogy miről számolnak be az utazók, hát az vegyes. Van, akinél tényleg azt mondta a szállásadó, hogy rendben van, van, akitől behajtották, hát ez megint olyan, hogy olyadra is hallottam, hogy amikor valaki átment Ománba, mert onnan még mentek a járatok a határnál, lényegében kétszeres árat, meg háromszoros, meg ötszörös, meg tízszeres árat fizetett a taxiért. De a legtöbben azt csinálták, hogy elmentek a határig, és ott átmentek egy busszal, aztán utána a másik oldalon pedig megint egy taxival elmentek az ománi repülőtérre, és onnan mentek a járatok, onnan hazamentek. Na most már azért a polgári légiközlekedésnek sokszor megnyitják a adott esetben a légtereket, tehát most már azért a legtöbben hazajöttek, legalábbis a krízis zónának ebből a részéből. Akik pedig Izraelbe rekedtek, nagyon sokan átmentek, és Jordánián keresztül, Ammanon keresztül hagyták el ezt a területet, tehát ilyen is sok volt. Voltak mentesítő járatok is, Magyarország is küldött ilyeneket, és nagyon sok embert ki is mentettek. Összességében a becslések szerint a Közel-Kelet naponta 200 milliárd forintnak megfelelő turisztikai bevételtől esik el a háború miatt, és hát ugye korábban azt mondták, hogy tényleg 2026-ban még 10-15%-os is lesz a növekedés, jönnek majd ide rengetegen a vendégek, Magyarországról is chartergépek jöttek, télen pedig, hát aztán a téli charterek világa már lejárt nálunk, de mégis jöttek. Nos, most olvastam több helyen, hogy azt mondják, hogy hát 25%-kal, tehát egynegyedével visszaesik a turista forgalom. Hát persze ez azért jóslat, mert nem tudjuk, hogy mivel esik vissza, mert nem tudjuk, hogy meddig tart a háború, hogyha a háború ilyen intenzitással folytatódik, vagy még durvább lesz, hát akkor visszaeshet úgy is, hogy gyakorlatilag csak a január-februárban már ott volt vendégeket számíthatjuk, és utána minimális lesz a vendégforgalom, meg lehet az is, hogy helyreáll 2-3 hét múlva a nyugalom, béke, és akkor meg nyilván ennél kevesebb lesz a visszaesés. Minden esetre a Dubajban, ott a környéken, Abu Dhabiban rekedt magyar turisták többsége, aki haza akart jönni, haza tudott már jönni, meg rengetegen hazajöttek a Távol-Keletről, így vagy úgy mentesítő járatokkal, ugye a krízizónában lévők egy része, akik máshol voltak távolabbi területeken, azok pedig alternatív járatokkal. De hogy mibe kerül például, vagy mibe került egy ilyen alternatív járattal visszajönni, azt legutóbb már talán említettem, hogy néztem Kínán keresztül például, hogyha valaki mondjuk Nepálból, vagy Maldívról úgy akart hazajönni, vagy esetleg Tájföldről, nos, ott egy darab repülőjegy az 1.600.000 forint volt, amikor én megnéztem. De aki végül is hazajött, például sógorasszonyom is, ő elmondta, hogy 650.000 forint volt a repülőjegy, amivel aztán Indián keresztül Bécsbe eljutott, és Bécsből még ugye haza kellett hozni kocsival a posomnak. Tehát gyakorlatilag horribilis árakon lehetett menekülni, vagy hazajutni, mert ugye onnan nem kellett menekülni, csak már egy idő után mondjuk a 10. napon, ahhoz képest, amikor haza kellett volna indulni, már úgy érezte az ember, hogy most muszáj valamit lépni, mert nem lesz olyan, hogy majd akkor elindul a járat, és pont nekem szólnak, hogy én akkor fel fogok férni most az eredeti Qatar Airways-es vagy Emirates-es járatomra. Úgyhogy emiatt aztán tényleg kilőttek ezek a járatárak, és valóban hihetetlen, hogy milyen árakkal lehetett találkozni, de volt 1.600.000 forintnál drágább, ilyen 2 millió, 2,5 millió forintos rendes turista ár is. Hát nem bizniszosztály, hanem tényleg mondom, igazából azzal vetekedő áron voltak árak, és hát még most is van iszonyatosan drága jegyár is jó pár területen, mert még mindig óriási az igény, mert mondjuk Bali környékén, meg Balin például vannak, akik még nem jöttek haza onnan, és szeretnének most már hazajönni, de még mindig sokan vannak ahhoz, mint amennyi járat jelen pillanatban tud közlekedni. Ráadásul itt is úgy működött, hogy mondta anyósom is, hogy mondták, hogy hát 10 óra út lesz, de sokkal több lett, mert menet közben lezártak légifolyosót, gondolom a harci cselekmények miatt, aztán mentek délebre, és ők is annyira délre mentek, hogy már így lassan így a félföldet megkerülték, és Afrikából mentek aztán fölfele északra, és úgy mentek Bécsbe. Tehát óriási kerülővel mennek a gépek, és nyilván nem csak a drága üzemanyag, hanem a légterek lezárása, a komolyabb fogyasztás, a kerülőutak, ezek mind-mind drágítják a légi közlekedést. Mivel az Irán elleni izraeli-amerikai hadműveletek harmadik hetében is azt látjuk, hogy Dubaj meg Katar légi közlekedése, turizmusa, az hát nem, hogy a helyreállás útjára lépett volna, de hát ugye Katar ellen támadás volt, iráni rakétatámadás érte a katari földgáz kitermelő komplexumot. Hát látjuk azt, hogy a dubai polgári repülési hatóság is határozatlan időre megtiltotta a külföldi légitársaságok leszállását a dubai repülőtereken, úgyhogy ott az Emirates meg a Fly Dubai indíthat és fogadhat járatokat, de ezt is korlátozott számba. Tehát még azt sem tudja, amiket már befoglaltak, mennének el, azokat sem tudja mind teljesíteni. Dohában pedig hát a dohai nemzetközi repülőtér, a Hamad nemzetközi repülőtér közvetlen találatokat kapott az elmúlt napokban, úgyhogy minimális a forgalom. A járatokat sorban törölték. Dubajban egy dróntámadás tüzet okozott egy üzemanyag tartályban a dubai repülőtér közelében, ami szintén ahhoz vezetett, hogy teljesen leállt egy időre a repülőtér. Úgyhogy bőven vannak nehézségek. Egyelőre úgy tervezik egyébként, hogy majd március végén, talán március 30-a, március 29-e körül majd újraindulnak bizonyos járatok, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre nagyon sok nemzetközi légitársaság, a British Airways, az Air France, a Lufthansa júniusig, de hát van, amelyik mondjuk március végéig biztosan, de van, amelyik júniusig is felfüggesztette a térségbe irányuló járatait. És hát azt javasolja az utazóknak, hogy módosítsák az úti célt mondjuk Spanyolországba, Portugáliába. Hát persze nyilván, akinek nem mondjuk itt van az ingatlanja, vagy egyéb más hasonlókból akar ide jönni, hanem tényleg csak turistáskodik. Kérdezték tőlem, hogy mi történik akkor, hogyha valakinek mondjuk van augusztusra egy foglalása, mert egy jó előre foglalt, és még nem törölték ott a járatot. Hát igazából azt látjuk, hogy akkor ki kell várni. Hát annyi van, hogy ki kell várni, ha már fizetett. Hogyha pedig nem fizetett, még csak terveztek egy nyaralást, a pihenést, akkor lehet, hogy célszerű alternatív úti célt választani. Persze ezt mondjuk a Közel-Keletre, jó pár országra, de hát mi a helyzet Ciprussal, meg Törökországgal? Ezt rengetegen kérdezték a legutóbbi adást követően. Nos, Ciprusnál ismerősömek nemrég hazajöttek, és igazából teljesen jól érezték magukat, működnek a boltok, a turisták ott vannak, ha nem is olyan nagy számban, de az is kétségtelen, hogy a brit légi bázist ugye támadták, tehát ott azt a tanácsot adtam, hogy hát, ha már valaki kifizette a nyaralást, pihenést, akkor nyilván ez egy kockázatos dolog, de nem akkora a kockázat, hogy ezt ne lehetne feltétlenül bevállalni, de hát mindenki nyilván saját maga dönti el. Hogyha valaki még nem, hát akkor azért azt gondolom, hogy ha nyár, akkor nyárra bármi történhet, hogyha most azonnal menni akar, akkor azért érdemes gondolkodni esetleg, hogy biztos, hogy most szeretne menni. Nyilván az, hogy mondjuk ott a brit légi bázist támadják, hát az nem azt jelenti, hogy a turista zónákat támadnák, de hát nyilván ez nem vigasztalja azt, akinek mondjuk egy kis elhárító rakétadarab a kocsijára esik, vagy bárhová. Következésképpen azért nem egy megnyugtató dolog. A Törökországot illetően nyári törökországi nyaralások működnek, mennek, itt jelen pillanatban is a gépek közlekednek, de az is kétségtelen tény, hogy ezért itt is hallottunk bőven olyan cselekményekről, ami az iráni eszkalációt mutatja, iráni harci cselekmények eszkalációját, hát ezt is mindenki szépen majd eldönti magába. Az is igaz viszont, hogy a törökök jó pár dolgot meg is akcióztak, hiszen A negyedik legnagyobb, leglátogatottabb úti cél volt a világon tavaly a Törökország, és óriási nőtt forgalmában, főleg az orosz turisták miatt, mert rengetegen idejöttek, mert az európai úti célok macerásan voltak csak elérhetőek számukra. És emiatt viszont nagyon nőtt a forgalom Törökországban. Franciaország, Olaszország, Spanyolország után a negyedik leglátogatottabb, legtöbb turistát fogadó terület ország az Törökország, utána jön csak az Egyesült Államok, úgyhogy a törökök nagyon szeretnék megőrizni ezt a jó pozíciót. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerülni fog nekik, tekintettel arra, hogy azért sok ember azt mondja, hogy hát most kétszer is meggondolja, hogy Törökországba menjene, de egyébként az Ultra All Inclusive szállodák világa azért vonzza a vendégeket. És mondom, mindenfajta brutális drágulás mellett belefutottam akciós török utakba, talán pont ezért. Ha már arról beszélünk, hogy mi mennyibe fog kerülni, a kerozin árak emelkedése már most érezhető, kettő módon reagálnak légitársaságok, van olyan, amelyik rengeteg járatot törölt. Például a skandináv légitársaság az 1000 járatot törölt legalább, és több más szintén megszüntette a légicég a kisebb forgalmú járatait. Nagyon sokan már most emeltek árakat, és sokan pedig ugye még kitartanak, és nagyon brutálisan nem emelték a repülőjegy árakat, tekintettel arra, hogy a fedezeti szerződések miatt ugye ők még a régi áron kapják a kerozint, de hamarosan majd új áron fogják kapni, úgy nyár felé, vagy később, és biztos, hogy brutális drágulás lesz majd, hogyha ez így folytatódik, a légi járatok árai nagyon-nagyon megdrágulnak. És a másik pedig, hogy vélhetően sokan a közelebbi úti célokat fogják majd előtérbe helyezni, sokan az autóval elérhető úti célokat fogják előtérbe helyezni, tehát Olaszország, Spanyolország, tengerpartja, de még Bulgária is biztos, hogy tele lesz a mostani időszakban, hogyha ez így megy tovább, meg hát ha már egzotikus tájra vágyik valaki, akkor valószínűleg inkább a Karib-tengeri térséget választja. De a nyári nyaralások azok nem az egzotikus célpontokra szoktak irányulni, hiszen itthon is meleg van, Olaszországban is meleg van, Görögországban is meleg van, Albániában is meleg van, úgyhogy valószínűleg ezek a területek, meg Horvátország lesz majd leginkább, amelyik a magyar turistákat fogadja, és a belföldi úti célok is bizony népszerűek lehetnek, hiszen pont most a héten volt egy olyan sajtótájékoztató a Millennium étteremben, ami arról szólt, hogy már az előszezonban is növekedett a foglalás a Balatonnál, és most közösen kampányolnak a szolgáltatók azért, hogy a szezonban is minél többen menjenek majd Badacsonyra és környékére, és de az előszezonban is már látogassanak el sokan, tehát hogy legyen tényleg 4 évszakos a Balaton, és hát abban bíznak, hogy még a tavalyhoz képest is jobb lesz majd most a balatoni nyaralás mind számarányaiban, mind pedig az ott eltöltött vendégészakákat illetően, mint pedig a bevételeket illetően, már a szolgáltatók bevételeit illetően. Hát, hogy ez így lesz-e, vagy nem, azt meglátjuk, de azt gondolom, hogy valóban egy közelebbi úti cél az most azért a többséget megnyugtatja, aki aggódik amiatt, hogy ugyan már, ha repülőre ülök, akkor vajon mi fog történni, ha elmegyek ide vagy oda, de az kétségtelen, hogy aki mondjuk Dubajba akart menni, és mondjuk Egyiptomba megy, vagy Kanári-szigetekre, hát azt gondolom, hogy ugyanúgy el fog tudni utazni. Egyiptomot is nagyon sokan kérdezik, hogy hát azért közel van, úristen, mehetnek Egyiptomba, nem mehetnek. Egyiptommal kapcsolatban nem hallottam semmi olyat, hogy probléma lenne. Járnak a különjáratú gépek, járnak a menetrend szerinti járatok, úgyhogy az európai városok közül jó párból meg lehet közelíteni Hurghadát, Sharm el-Sheikhet, és árérték arányosan ott el lehet tölteni jó pár időt. A légitársaságok egyébként a járattörlések miatt, hogyha valaki az Európai Unió területéről indulna, akkor visszatérítik a jegyárakat, ha törölték a járatokat. Ugyanakkor a legtöbb biztosító nyilván a háborús eseményeket visz majornak, tehát elhárítatlan külső erőnek tekinti, úgyhogy ez egy kicsit azért bonyolítja a kártérítési folyamatokat. Ezzel együtt mindig érdemes tájékozódni, hogy éppenséggel mik a lemondás feltételei, hogyha mi mondjuk le, hogyha járattörlésről van szó, akkor éppenséggel mi jár adott esetben, akkor mi történik, hogyha egy utazási csomagot vásároltunk egy olyan úti célra, ami egyébként biztonságos, de egy nem biztonságos részen megyünk át, tehát ugye ezek mind-mind érdekes kérdések. Éppen most néztem ennek utána, és több más tanult kollégámmal is részben beszélgettünk, részben meg olvastam az írását egyiküknek, hogy ha például valaki le akarja mondani az utazását, akkor mikor, hogyan teheti meg? Hát igen, ha például valaki mondjuk elmegy egy úticélra, és az úticél közben van egy olyan átszálló pont, ami egyébként egy krízis terület, akkor az még nem feltétlenül ok arra, hogy ő bánatpénz nélkül szabaduljon tudjon a kötöttségből, mert amikor ő utazik, akkor ő egy biztonságos helyre utazik. Az meg, hogy hogyan utazik, hát arról meg nem szól így a jogszabály pontosan, hogy hát bárhogy lehet utazni, tehát akár valakinek Emirates-re van jegye az utazási irodától, és nincs törölve mondjuk a nyári járata, és az Emirates-el menne mondjuk a Maldív-szigetekre, hát akkor nem tudja ezt körbérmentesen lemondani valószínűleg, úgyhogy ez is érdekes dolog, tehát csak a végcélre érvényes az például, hogyha mondjuk nem javasolt kategóriába teszi a külügyminisztérium, akkor oda utazásira nem is szervezhet utazásokat. De ugye ez a végcélre vonatkozik. Az átszállásokra nem vonatkozik az, hogy most akkor nézegessük, hogy ott most éppen mit ajánlunk, mit nem, milyen a helyzet ott az adott területen, indokolt lehet-e, hogy visszalépjen az utas egyáltalán, vagy hogy vagyunk. Úgyhogy ez nagyon érdekes kérdés az egész, de azt tudom mondani, hogyha valaki például bajba kerül, és úgy érzi, hogy hát már menne haza, és akkor inkább a zsebébe nyúl, tegye el a számlákat mindenképpen, és ezekkel a számlákkal aztán majd megnézzük, hogy vagy megnézheti, hogy tud-e igényt érvényesíteni, mert néha az utazási biztosítók is hiába visz major, de az utas javára bármikor eltérhetnek pozitív irányba, és sok dologba segítenek. Az utazási irodák is adott esetben jól állnak, pozitívan állnak hozzá, tehát nem mindig csak a negatív dolgát látjuk ennek. Én is tapasztaltam olyat, hogy 60 ezer forint hiány visszautalta az utazási iroda a pénzt, tehát azért mondom, hogy minden esetet egyedileg meg kell vizsgálni. Hozzáteszem, a negatív dolgát is azért lehet látni, tehát ez nem csak az a negatív dolog az egésznek, hogy az alternatív járatokra irgalmatlanul drága lett a repülőjegy, meg általában drága repülőjegyeket látunk mindenhol, hogy valaki haza akar jutni végre, hanem azt is látjuk, hogy mondjuk amikor valaki átmegy bizonyos határszakaszokon, és ott várják a taxisok, várják a segítő emberek, vagy várják azok, akik biztonságos helyre akarják vinni, akkor sokszor ezt nagyon-nagyon borsos áron teszik. Tehát ugyanúgy, ahogy a segítő emberek megjelentek a bajban, ugyanúgy a baj haszonélvezői is megjelentek, akik szeretnének hasznot húzni ebből. Hát ez minden ilyen hasonló szörnyű dolognál így van, úgyhogy ezt már azért jó pár éve, vagy évtizede, vagy akár évezrede is ismeri az emberiség. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!